Hát én sem mondhattam volna szebben, mint Sir David. Igen, tehát ez a kávézó a világ végén, és nagy örömmel konstatáljuk, hogy sikerült rá tapintanunk. Ezek szerint innentől kezdve csak autós touchscreen és gombokkal kapcsolatos témánkat kell feszegessük. Lehet, hogy behozunk egy kis csajos témát.
Gasztró.
Kicsit változtattunk az irányon, mert hogy ez erre van igényetek. Na, de nem, nagyon-nagyon helyes. Reméljük, hogy azért a továbbiakban is itt maradtok velünk, bár ez annyira nem vidám a következő témánk, de annál fontosabb. Ez pedig az, hogy sajnos...
Sajnos egy... Hát az
Oké, én szerintem sajnos, de nem, a techno-optimista szerintem nem feltétlenül.
Igen, ez egy nehéz... Az biztos, hogy az előállt helyzet nagyon nehéz. Ugye az előbb az elektromos autókkal kapcsolatban beszéltünk arról, hogy mennyi ritka ásványra van ahhoz szükség, hogy előállítsuk az akkumulátorokat. És azt is lehet tudni, hogy például azok, akik kobaltot bányásznak adott esetben, hát nem olyan körülmények közt dolgoznak, mint azok, akik később ezeket a dolgokat használják. Kongóban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban éltek gyerekmunkásként azok a részben még mindig gyerekkorú emberek, akik megpróbálták az ügyvédeikkel közösen a technológiai nagyvállalatokat felelőssé, tehát bíróság előtt felelőssé tenni azért, amilyen körülmények között dolgozniuk kellett. Ők azt mondták, hogy az, hogy az Apple, a Google, a Dell, a Microsoft vagy a Tesla erről a helyről vásárolt kobaltot, amit aztán felhasznált, azzal emberkereskedelmi törvények előtt ellenvétett, mert hogy szerintük a bányász cégekkel közös vállalkozást hoztak létre. És itt valóban a formai kérdés arról van szó, hogy valóban tudjuk ezt közös vállalkozásnak tekinteni, amikor ezek a cégek megrendelnek innen alapanyagokat. És én azért mondom, hogy sajnos ez egy nehéz kérdés. Az, hogy ez a per nem járt sikerrel, az szerintem nem feltétlen sajnos. Az viszont, hogy bármennyire is azt kommunikálják ezek a cégek, hogy a teljes ellátási láncukat transzparensen, állandó ellenőrzéssel, nagyon odafigyelve alakítják, látszik, hogy sokszor nem erről van szó, és ezért számon kérhetőnek kéne lenniük.
Sőt, már azt is higgyem el, hogy ők erről nem is tudtak.
Igen, tehát én azért gondolom,
persze. Ne, tehát, húristen.
Pontosan, hiszen mi is tudunk.
Azonnal megszakítottunk mi minden kapcsolatot.
Mi,
így, hogy kiderült.
Lássuk be, hogy azért, én azért gondolom, hogy sajnos, persze, igen, tehát lehet, hogy nem volt jól megfogalmazva ez a kereset, de azért sajnos, mert nyilvánvaló, hogyha ezt ők nagyon akarnák, ezt meg tudnák akadályozni. Tehát ha egyszerűen azt mondanák, hogy figyerekek, nem veszünk tőletek, akkor ez nagyon gyorsan megváltozna, mivel ők a legnagyobb vásárlói ezeknek a cégeknek. Itt arról van szó, hogy mivel így olcsón megkapjuk, meg így biztos az ellátás, szemet hunyunk e fölött, a dolog fölött, tehát hogy mivel, hogy nincs, valószínűleg nincsen alternatíva, tehát azt mondanák, hogy nem vásárolunk tőlük, akkor nem tudnának máshonnan vásárolni, és ugye itt jön be ez a kérdés.
Van alternatíva. Hogy több pénzért vásárolunk.
Na, igen,
ez, de akkor... ez valahogy ez kerül le az asztalra, és ez a nehéz ebben, és hogyha emlékeztek, szerintem már lehet, hogy 10 év is eltelt azóta, amikor egy talán brit riporter, lehet, hogy amerikai riporter Foxconn gyárakból, Kínából közölt riportokat, hogy milyen körülmények közt készülnek ezek a gyönyörű kis új iPhone-ok, csili-vili iPhone-ocskák.
És sajnos
ott egy ponton kiderült az újságíróról, hogy a történetek egy része kitalált volt, és hogy nem léteztek azok az emberek, akikkel beszélt, miközben az ügy nagyon valósnak tűnik. Mm-hmm. Tehát az a rossz érzés volt látni kompromitálódni ezt az újságírót és az egész sztorit azáltal, hogy mi történt, pedig lehetett tudni, lehetett sejteni, hogy ilyen nyomott árakon, ilyen feltételek mellett előállítani ezeket az eszközöket nem lehet. És hogyha visszaemlékeztek arra, hogy milyen volt az indiai Apple alvállalkozóknál volt gyújtogatás, autófelforgatás Kínában, ahol ugye nem nagyon, tehát a tüntetés egy eleve nehéz kérdés, és mondjuk, hogy nem a
hát, politikai mindennapok része. Hát, hogyha nem szeretsz szatyrokat tankok előtt állni, akkor annyira nem jó.
Ott is volt olyan, hogy még javában a Covid világjárvány alatt gyárban tüntettek emberek, nem mehettek haza a munkahelyükről, bent hát tartották az,
volt
őket. Az,
hogy hálók voltak felszerelve körbe a gyár körül, hogy ne tudjanak.
Az öngyilkosokat elkapja.
Igen, az öngyilkosokat elkapja, akik kiugrágattak az ablakon. Tehát azért ezek nagyon kemény dolgok.
Embertelen körülmények közt zajlanak ezek, és az a helyzet, hogy az egy etikus válasz erre az lenne, hogy többet fizettetünk a fogyasztóinkkal, vagy kevesebb hasznot
igen,
termelünk.
Csak akkor itt megint bejön, miről nyifogtunk itt egy blokkal korábban, hogy ezek az autók mennyire elképesztően drágák, ugye az elektromos autók, de ugye ha még drágábban vennék mondjuk a kobaltot, akkor még drágább lenne. Erre jön az be, hogy az, akik mondjuk ellenzik az elektromos autókat, azt mondják, hogy túl nagy az ára ennek a dolognak, tehát azért tudjuk megcsinálni ezt az egész elektrifikációt, mert hogy ilyen cuccokat használunk, és ez az ára, hogy mondjuk olcsón gyerek kvázi rabszolgamunkával bányászok ezeket a ritka fémeket, tehát hogy itt valóban ennek is van valamennyi alapja, de másrészt meg azt gondolom, hogy egy egész technológiai irányzatot meg egy irányt eldobni azért, mert nem tökéletes a rendszer, az sem egy jó megoldás, hanem meg kellene próbálni találni azokat az alternatívákat és alternatív megoldásokat.
Felnőtteket
mondjuk. Felnőtteket, igen, és mondjuk megfizetni őket. Egyébként nem csak ebben az iparágban, tehát van egy nagyon jó csoki márka, egy holland csoki márka, isteni finom csokival, és ők úgy hirdetik magukat, hogy rabszolgaságmentes csokoládé, és ugye ők azt vallják, hogy ez ugye teljes mértékben fair trade, mert nagyon-nagyon sok helyen szintén annyira kevés bérért dolgoztatnak ezek a nagy csoki cégek, és ha belegondolsz, végig is logikus, mert mennyire fillérekért veszed. Az édességet gyakorlatilag gombokért lehet venni, ez azért lehet megcsinálni, mert annyira olcsón, igen.
És nem kell sokat visszatekerni az időben, amikor egy luxi dolog volt, hogy évente két kocka csokit tudtál lenni, mert igen. Nem tudtad megfizetni.
Igen, most meg tényleg hát olcsóbban veszed, mint két, nem tudom, kézműves zsemlét, egy tábla csokit, és ezt úgy lehet megcsinálni, hogy kizsákmányolják azokat az embereket, akik ezeken a farmokon dolgoznak, és ők csináltak is egy ilyen kampányt, hogy minden, az összes nagy csoki márkának az imázsát lekopintották, és úgy gyártottak le egy szériát, és egyébként a Milka be is perelte őket, azzal a címszóval, hogy engedély nélkül használják a Milka lilát, és azt nem lehet használni.
Amire valóban védjegy van, hogyha jól
igen,
tudom.
Igen, így van. Így van, de szerintem ezzel a Milka egy kicsit saját magának át, mert annyit csináltak, hogy jó, szürkére változtatták, de bekerült a hírekbe. Valószínűleg erről a legtöbb ember nem is értesült volna, így viszont értesül róla, és elkezd gondolkodni, igen, hogy tényleg a Milka.
Igen, és a legtöbb ember ezek között pedig Milka, veszek is gyorsan egyet.
Kösz, hogy eszembe jutottad.
Tehát, hogy ezt lehet csavarni még, hogy esik le valójában a földre, igen. A végén.
Igen, tehát hogy ez nem került be ebbe a hírválogatásba, de Balázs azt is átküldted azt az antireklámot, ami arról szólt, hogy a fogyasztó, ezeket a fogyasztó szereket, amiket most árulnak, amiket gyorsan lehet fogyni, arra a gyártó csinált egy saját antireklámot, hogy ne arra használd, hogy beleférjél a smokingodba, meg a kis testeidbe az Oscar-díj gála átadóra, ami egyrésztről nagyon jól hangzik, de másrésztről biztos, hogy sokkal több embernek, tényleg, hát nekem is lesz egy, nem tudom, egy eseményem, vagy esküvőm, de közben ők meg nagyon-nagyon jó fejnek tűnnek, de azért ez egy szuper reklám, igen. Szóval, hogy igen, hát gyarlóak vagyunk mi emberek, mindig ide lyukadunk ki.
Mármint, hogy te is a Marvin.
Igen, te nem. Igen. Természetesen, te iPhone-os vagy, nem lehetsz az. Na jó, közben meg igen, itt még érkeztek mindenféle képek a különböző kínai autókról, de azt most ne haragudj, Tibor, azt már nem fogjuk beolvasni, de nagyon köszönjük, hogy ennyi mindent megosztottál, majd egy másik adásban lehet, hogy beszélünk erről. Meg valaki azt mondta, hogy ő neki a K-Astrában a 36 gomb például egy kicsit sok, tehát van, akinek meg túl sok az a gomb. Hát valószínűleg itt az arany középút, a jó út. Szóval,
duda legyen.
A másik izgalmas kérdés, ha már gyerekeknél tartunk, bár egy egészen másik földrésznek másfajta gyerekeiről van szó, és más körülmények között élő gyerekeiről van szó. Ugye arról sokat dumáltunk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy az iskolai hétköznapokban vajon hogyan érkezik majd meg a mesterséges intelligencia. És alapvetően ugye abból az irányból néztük mindig, hogy mennyire nem lesz értelme most már házi dolgozatot iratni, mert egyébként a diákoknak könnyebb dolgok generáltatják, maximum lektorálják a szöveget, amit eléjük rak a szoftver, ami egyébként nem is biztos, hogy akkora probléma, hogyha átolvassák egyszer legalább, amit kapod, de ez egy másik kérdés. Viszont most úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban kezd népszerű lenni már 3-tól 12-ig egy Writable nevű szoftver, ami segít a tanároknak osztályozni. Uh-huh. Ez ellenkező irányból közelíti meg a kérdést, és azt mondja, hogy egyébként én előminősítem neked a dolgozatokat, és már megfogalmazok javaslatokat, amiket betarthatnának a srácok azért, hogy a következő fogalmazásuk jobb legyen.
Ezt abszolút támogatom, mert rengeteg időt viszel a tanárok idejéből az, hogy dolgozatokat javítgatnak, illetve egy csomószor van az, hát biztos ti is emlékeztek, hogy mondjuk érződött a tanáron, hogy egyszerűen csak azért kapott lepontozva a dolgozatot, mert már elfáradt, és nem volt kedve többet ezzel javítgatni, és talált benne 3 hibát, bekarikázta, és egyes.
Mondjuk én, hogyha én tanár lennék, látod, hogy mennyire különbözök az emberek, hogyha el lennék fáradva, akkor inkább felfele pontoznék.
Hát jó, igen.
Szerintem hogy a Márkot egyszerűen nem szerették.
Fáradtan csináltam. Ez érdekes, ura, nagyon... szerintem nem annyira egyértelműen tartom ezt pozitívnak, de mondjátok ti a véleményedet.
Nagyon nehéz megítélni, mert az tényleg egyértelmű, hogy túl vannak terhelve a tanárok. Szerintem valószínűleg az Egyesült Államokban legalább annyira, mint itt. Én szerintem a praktikum egy érdekesebb kérdés.
De rengeteg szabad idejük van, jó? Ott van a nyári szünet.
Az...
ne kezdesz megint, ne kezdesz megint.
Szóval az inkább az érdekes kérdés, hogy ahhoz, hogy a tanár valóban meg tudja ítélni, hogy az amit az a szoftver javasol, stimmel-e, úgyis el kell olvasni a dolgozatot. Csak már ott vagyunk, ahol a part szakad.
Hát nem biztos egyébként, egy idő után, hogyha ezt megszokja, és tényleg egy olyan eszközé válik, ami tudja, hogy eléggé megbízható, akkor azért lehet, hogy levesz egy nagy adag terhet a vállalókról. Nem tudom pontosan,
ki kéne próbálni. Mi a garancia arra, hogy nem ér totál félre valamit?
Pontosan erről van szó. Én a Marvinnal értek egyet, hogy az a baj, hogy bőven elég, hogy 32 gyerek évi 20 dolgozatából, ami nem tudom, 640 dolgozat, hogyha jól számolok, egyetlen egyben nézi el azt, hogy ad egy rossz jegyet írásbeli visszajelzéssel, és a gyerek, vagy hogyha kisebb gyerekről van szó, a szülei azt mondják, hogy ne haragudjon, tanárnő, nem tudjuk értelmezni ezt a visszajelzést, ahova az van írva, hogy a tehenek a padlón furcsán lógnak, ezt nem értjük teljesen, akkor már is arról van szó, hogy na, akkor az előző 639 esetben, hogy hányszor volt az, hogy butaságot kérte szoftver.
Gyerekek jövőjét, stb. Ugye félre csúsznak, félre megy, rossz jegyek, nem veszik fel oda.
Már látjuk is a film végét, és megy Kongóba kobaltot bányászni.
És szándékosan teszi, ezzel is próbálja maga alá gyűrni az egész emberiséget.
Nekem van még egy olyan is, hogy nem lesz-e egyfajta, mint ahogy a gyerekeknél ugyanúgy, ez a teljes belustulás, uh-huh. hogy már nem fog tanulni, meg nem fog beszívni magába semmit, mert semmit nem foglalkozik vele, mert megiratja az AI-jal.
Skynet!
Oké, ugyanez ott is. Hogy ő is be fog lustulni, és lehet, hogy egyre nagyobb hibákat, rosszabb jegyeket fog adni, mert rájön, hogy igazából nagyjából megcsinálja a munkáját, és egyre kevésbé fogja még azt a lektorálást is megcsinálni.
Hát a szélsőséges esetben valóban nem nehéz felvázolni egy olyan disztópiát, ahol két szoftver beszélget egymással, és azok az emberek, akiket képviselnek, alszanak egy Vision Pro-ban, egy Cybertruck-ban. De azért...
És ráadásul ugyanannál a cégnél csak két szobában a ChatGPT megírja, és a ChatGPT-nek meg hát a lektor.
És egy idő után már is
megad rá egy jegyet, igen. És egymás fogják
Dr. Chat
értéke.
És Mr. GPT egymással beszélgetnek.
Ez csodálatos.
Hát de addig nyaralhatunk.
De hát azért
végre csinálhatjuk azt, okos, amit szeretünk
okos
csinálni.
Okos gyerekek fognak kijönni az iskolába.
Én szerintem arra egyébként, hogyha tényleg okos, a használhatóságát nézzük, és abból indulunk ki, hogy azért a tanárok alapvetően azon dolgoznak, hogy a gyerekek ügyesebben és okosabban kerüljenek ki a kezeik közül, mint ahogy bekerültek a kezeik közé, akkor itt szerintem arról lehet szó, hogy amikor egy tanár ránéz egy dolgozatra, és azt mondja, hogy hát, 4-es, uh-huh. akkor mellette a szoftver felsorol 10 olyan pontot, amiből lehet, hogy 2-re nem gondolt a tanár, hogy amúgy Robespierre szerepe ebből az eszéből úgy, ahogy van, hiányzik, és rendkívül sok a nagyon hosszú mondat. És akkor a tanár valóban vissza tud jelezni a diáknak, mert nem biztos, hogy épp kiszúrta azt a hibát, akár stilisztikai, akár logikai hibát, amit a gyerek ejt, és a tanár kap egy mankót, ugyanúgy, ahogy a gyerek is, ha abból indulunk ki, hogy fejlődni szeretne, vagy valahogy rákényszeríti a rendszer, hogy valóban fejlődjön, akkor kaphat hasznos visszajelzéseket, mielőtt bead egy dolgozatot, mert azért alapvetően mind a két szereplőnek az az érdeke, hogy jó dolgozatok cseréljenek gazdát köztük, és hogy az, aki azt beadja, az valóban értse, amit beadott, és az, aki befogadja, az valóban értse, amit kapott.
Ez abszolút szép és jó, és valóban mind a gyerek, mind a diák életét megkönnyítheti, jobbá teheti, de akkor is azért a mindennapok mégis azt...
De ezek olyan technikai fejlesztések, amik most már itt vannak, tehát nem fognak innen kikerülni. Tehát hogy el kell kezdenünk ezekkel együtt élni, és nyilván mint minden technikai fejlesztés lehet jó meg rossz dolgokra használni, lehet nagyon szélsőségesen visszaélni vele, lehet arany középúton szépen felhasználni, és azt gondolom, hogy ez segítség lehet abban, hogy...
Szerintem ennek az a titka valójában, mert tényleg jó is lehet, hogy egyszerűen nagyon jól van megcsinálva, sok fék van beleépítve, és egyszerűen nem tud elbillenni egy másik irányba, amikor már igazából semmit nem kell csinálni.
Illetve hát az a szerintem a legnagyobb kérdés, hogy a pedagógusok módszertani képzésébe ennek a kezelése mikor fog bekerülni. Tehát mikor lesz meg valakiben az a felismerés, hogy ezt így meg így kéne használni, az, aki át is tudja adni a már gyakorló pedagógusoknak és a jövő pedagógusainak, annak a sok-sok embernek, akit felbátorítottak arra, hogy ezt a pályát válassza, át tudja adni, hogy ezt valójában hogy érdemes, mert tényleg sok esetben találkoznak azzal, akár egyébként egyetemeken pedagógusok, hogy nagyon szeretnének esszéket befogadni mondjuk a kommunikációt tanuló hallgatóiktól, de egyszerűen nincs elég erőforrás arra, hogy ezt 150 diáktól, valaki hallgatótól, valaki végigolvassa. Tehát az, hogy hogyan fogják megtanítani a jövő és a jelen pedagógusainak, hogy ezek az eszközök mikor és hogyan működtethetők, vagy hogy ha már ezek az eszközök vannak, akkor házi dolgozat helyett megkéred arra a diákodat, hogy egy 5 perces narrációt vegyen föl otthon, amit egyelőre sokkal nehezebb fakézni, mint egy írást, amiben elmagyarázza, igen, hogy miről szólt az a lecke, az egy kérdés, hogy mikor fog lecsorogni akár a felsőoktatásba, akár a középfokú vagy az általános iskolákba.
Szerintem ez pont ugyanaz az analógia, mint amikor bejöttek a szövegszerkesztők, hogy akkor azt mondta sok mindenki, hogy hát az így nem lesz jó, ha nem kézzel írja meg a dolgozatot, meg a helyesírás ellenőrző majd kijavítja a hibákat, akkor senki sem fog tudni helyesen írni, és bizonyos szempontból igazuk is lett, mert baromira nem tudunk jól kézzel írni, de másrésztről meg hát oké, de megváltozott a világ, az emberek ezt használják, és egyszerűen el kell fogadni azt, hogy a kézírás az háttérbe szorul. Hát, és itt is ez lesz, hogy ez egy eszköz.
Ettől még nem tudnak helyesen írni az emberek.
Egyébként a Márkot is már egy AI helyettesítette, és már egész jól működik.
Tehát neked is biztos, hogy végig tudsz menni, ha megnézzük a messengeredben, hogy milyen helyesírási hibákat ejtenek olyan emberek, akire nem gondolnád, hogy...
MacMan AI Márk.
Szerintem itt van az a pillanat, hogy ja, el kell, hogy köszönjünk. Azt gondoltam, hogy elindítunk egy zenét, de nem. De
nem, lejárt.
Hát annyira jó témáink voltak még itt, olyan szinte mindig elröpül ez a két óra itt a cím nélküli kibeszélő showunkban. Úgyhogy továbbra is várnánk egyébként tőletek ugyanilyen aktívan a javaslatokat arra nézve, hogy mi legyen ennek a kis kibeszélő külön számnak.
Különben az AI fog nekünk, megkérjük, hogy adjon egy címet. Bizony. És akkor bukó.
2 hét múlva ezzel kezdünk.
Na, szevasztok.
Szevasztok.